a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk ezen az Úrnapján, az Új Szövetségből, Máté evangéliumából, ahonnan a 19. fejezetből, a 16-tól a 30-ig terjedő verseket olvasom. Ez egy hosszabb ige szakasz, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa végig Isten igéjét. Máté evangéliumának a 19. fejezetében tehát, 16. és következő versekben így szól Isten igéje ma hozzánk. Oda ment hozzá valaki, tudnilik Jézushoz, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig azt felelte neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Azt kérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: Bizony, mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Ismét mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: Akkor kicsoda üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Hát velünk mi lesz? Jézus erre ezt mondta nekik: Bizony, mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked az alkalmat, hogy ma is egybegyűjtöttél minket, mindazokat, akik vágyakoznak a te igéd hallására. Olyan nagy szükség van lelki táplálékra, szellemi megújulásra abban a világban, amelynek nagyon központi kérdése mindaz, ami materiális valóság. Segíts nekünk egyensúlyt találni, Urunk, hogy teljes legyen az életünk, hogy valóban a helyünkön legyünk, te nálad, a Krisztus által. Áld meg ezt az órát most, igére figyelésünket, és a te drága üzeneted megértését, ehhez kérjük szent lelked áldott jelenlétét Jézus Krisztusért. Amen. az a szent ige testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék előttetek szólni. Írva található már olvasott és hallott igékben, tehát Máté evangéliumának a 19. fejezetében, a 16-tól kezdődő versekben, ahonnan szeretnék most kiemelni egyetlen kérdést, amely a 27. versben olvasható, Péter kérdése. Hát velünk mi lesz? Foglaljuk el most helyünket. Szeretett testvéreim, hogyha ennek a felolvasott ige szakasznak egy összefoglaló címet kellene adni, akkor talán, így mondom, találó lenne az a cím, hogy csere arányok. Mit miért? Részletesebben pedig földi csere arányok és mennyei csere arányok. Három szereplőt jelölhetünk meg, mert hárman szólalnak meg a felolvasott ige szakaszban. A gazdag ifjú, Péter a tanítvány és Jézus. A beszélgetés tárgya pedig az örök élet. Nagyon fontos téma. Minket is ugyanúgy érdekel és érint, mint az akkori beszélgetőket. És abból, ahogy ők hárman hogyan nyilatkoznak az örök élet elnyeréséről, tökéletesen látszik az emberi gondolkodás, és az is tökéletesen látszik, hogy Isten Jézus Krisztusban hogyan gondolkodik a mi örök életünkről. Nézzük végig ezt a három megszólaló szereplőt. A gazdag ifjú, ismerjük talán jól az ő történetét, népszerű történet, foglalkoztatja ezt a fiatal embert a kérdés, hogyan nyerhetné el az örök életet. És jól teszi, hogy Jézushoz fordul ezzel a kérdéssel. És Jézus, amikor a törvényre irányítja a fiatal ember figyelmét, ez azt is jelenti, hogy maradjon meg ő a saját vallásában, és különösen tartsa be az ember-ember kapcsolatra vonatkozó 10 parancsolati részeket. Mert tudjuk ugye, hogy a 10 parancsolat két részből áll, két kőtáblára írták, az első 4 parancsolat az embernek az Istennel való kapcsolatát hivatott szabályozni, rögzíteni, a másik 6 pedig az embernek az embertársaihoz való viszonyát. És mikor rákérdez a gazdag ifjú, hogy mely parancsolatokat kell betartani, akkor Jézus sorolja pontosan ezeket, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, tiszteld apádat és anyádat, ne kívánd el a fele barátod javait, és megfejeli még azzal a krisztusi parancsal, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És ezután javasolja a vagyontól való megszabadulást, majd a Jézus követést. Az a kérdés Jézus tanácsa nyomán, hogy mi van a szíved közepében, te gazdag ifjú, mi a legfontosabb számodra? Most elválik a válaszodból, fogom tudni, mert hogyha az ember élet középpontjában a vagyonod áll, ha a földi lét legfontosabb kérdése számodra a pénz, és az örök életért nem tudod meglépni a váltást, akkor ez akadálya lehet a továbbiaknak, az örök életnek. Valami másnak kell a szív középpontjába állni, a vagyon helyett. És máshol is mondja Jézus, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, mert azt a tolvajok ellopják, a rozsda meg emészti, a tolvajok megrágják, hanem mennyei kincseket gyűjtsetek magatoknak. Tehát legyen az élet, az ember élet központjában itt a földön, a földi életünkben is, a mennyei javak tárháza, amit szaporíthatunk, amit gyűjthetünk. És ezután javasolja az ifjúnak, hogy kövess engem. Ebből mi tudhatjuk, hogy a Jézus követése valóságosan az örök életünk záloga. Így kapcsolódik össze a menny a földdel. Cseréljük fel szívünkben az értékeket. Más cserearány, más értékrend legyen számunkra. És azt olvassuk, hogy a gazdag ifjú ezután szomorúan távozott, mert hogy igen gazdag volt. Nem tudta meglépni ezt a szívbeli cserét. Péter, a tanítvány, fültanúja volt ennek a beszélgetésnek. Olvassuk, hogy ott voltak a tanítványok. És akkor Péter, hogy saját magát és a többi tanítványt is jobb színben tüntesse föl, megszólítja Jézust, és azt mondja neki, hogy kvázi ellentétben a gazdag ifjúval, mi elhagytunk mindent. Mi ott hagytunk mindent, hátat fordítottunk egész eddigi életünknek. Mi lesz a mi jutalmunk? Velünk mi lesz? Mit kapunk ezért? Mit is hagyott ott Péter? Az ütött kopott ladikját, a halászhajót, ami inkább egy nagy csónakra emlékeztető. Ott hagyta a foltozott hálót, hátat fordított talán a családjának, a rokonainak, a barátainak, amikor hallgatott a hívó szóra, gyer és kövess engem. És azt is ígérte neki Jézus, hogy ezentúl embereket fogsz halászni. Hát mindezért, mi lesz a jutalom? Mi elhagytunk mindent. Te mit adsz nekünk cserébe? Íme a földi cserearány, a másik típus, a gazdag ifjú után, és ez a tanítványé. Mindaz a csekkéség, amely Péternek itt az életet jelentette, áll a mérleg egyik serpenyőjében. Vajon az egyenértékű az örök élettel? Hogy Jézus a másikba tegye az örök életet? Vajon ez egyenértékű? Kiegyensúlyozódik a mérleg? Ez a két ember, a gazdag ifjú és Péter teljesen világosan modellezi testvéreim azt, hogy egyrészt az embert foglalkoztatja a gondolat, hogy mi lesz a földi lét után a lelkével, és fontos a tudat, hogy megnyerje az örök életet, de másrészt az a kérdés, hogy milyen áron, arról nagyon különbözően gondolkodnak, nagyon földi léptékkel gondolkodnak. Nagyon földhöz ragadtan gondolkodnak. A gazdag ifjú is, és Péter is. Mert a gazdag ifjút a gazdagsága tartja fogva, a tanítványt pedig a mérleg, a serpenyő, a cserearányok vélt igazsága. Ha az életemet Jézus szolgálatába állítom, akkor megillet az örök élet. Azért, amit elhagytam miatta. Testvéreim, ami mindkét embernél közös, annak ellenére, hogy látszólag nincs közük egymáshoz, és két különböző embertípust képviselnek, az a cserearány gondolata. Az adok-kapok. Értéken cserélődjenek a dolgok. Az örök élet kérdése pedig nem adok-kapok, nem mérleg és serpenyő kérdése, és nem értékcsere. És mégis jó, hogy Jézushoz fordulnak mind a ketten, a kérdésükkel, a bizonytalanságukkal, hiszen a helyes választ az örök életre egyedül Jézus Krisztustól kaphatják meg. És azóta is minden kor, minden tanítványa, ahogyan mi is Jézustól kapunk feleletet arra, hogy hogyan gondolkodjunk saját életünkről, saját örök életünkről. Jézus megadja a választ. Mit is mond tehát Jézus? Ő a harmadik, aki megszólal. A gazdag ifjú figyelmét a 10 parancsolatra irányítja, a törvényre. Azon belül is az ember-ember kapcsolatra. Valamit tehát kell tenni a másik emberrel. Erős tanácsa ez Jézusnak, hiszen máshol az ember-ember kapcsolatot, hogy mit teszünk a másik emberrel, az utolsó ítéletről szóló tanításában egyenesen a mennyek országába való belépésként adja elénk, amikor a juhok és a kecskék példájánál elmondja, hogy azok öröklik, azok az atya áldottai, azok öröklik az országot, akik éheztem, amikor éheztem, ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, mezítelen voltam és felruháztatok. Mert minden ilyet velem tettetek meg. Jézus benne van az emberről, embertől emberig tartó szolgálatban. Ő van benne, ő van a közepén. Amikor egymásnak szolgálunk, Jézussal tesszük, Jézusért tesszük. A tanítvány pedig, a másik, ugye Péter, aki mindent elhagyott Jézusért, azt a keveset, amilyen volt, hátrahagyta a követésért, megtudja Jézustól, hogy Isten mérlege egészen másképpen mér. És Jézus megfelel Péternek is, és nekünk is. Ő, aki ismeri a mi aggódásainkat, azt, hogy az ember mennyi jótól fosztja meg magát az aggódásával. Jézus, aki ismeri kicsinyes, méricskélő szükségeinket, az adok-kapok gyakorlatát, hogy hányszor meg tudunk sértődni, amikor valaki nem köszön meg valamit, amit érte tettünk, és mégsem korholja Pétert. Pedig mondhatná neki azt, hogy nem elég ajándék neked az, hogy velem lehetsz, hogy én veletek vagyok, hanem a legnagyobbat ígéri neki, részt a királyságban, abban az eljövendő világban. Érezzük, testvéreim, ennek a párbeszédnek a lényegét, a péteri kérdést, hogy tehető egymás mellé, mi elhagytunk mindent, mi lesz most velünk, mit kapunk, mi lesz a jutalmunk, a hátrahagyott csónak, a foltozott háló, a család, hogyan jutalmazol meg mindezekért, és érezzük a másik oldalon, az Istennek a kimondhatatlan, hatalmas, tékozló, pazarló szeretetét, hogy részt kapsz a királyságban, az eljövendő világban. Péter soha nem kérdezi meg Jézust, hogy Jézus, te mit hagytál el értem? Pedig Jézus elhagyta a mennyek országát, amikor önmagát megüresítvén szolgai formát vett föl, ahogy mondjuk az úrvacsorai igékben, és emberekhez lett hasonlóvá, és még mélyebbre szállt, a teológia kenózisnak, önmaga megüresítésének nevezi ezt a Jézusi utat, amely a mennyek országából nem csak a földre, hanem még a föld alatti régiókba, a pokolba is leszáll, értünk, hogy bennünket majd magához emeljen feltámadott Krisztusként a mennyek országába. Te Jézus, mit hagytál el értem? Mit tettél értem? Hogy eljöjj az embervilágba, ebbe a beteg, nyomorult társadalomba. Pétert egyetlen dolog érdekli. Ő a tanítvány, hogy mi lesz a jutalma. Pál apostol később többet értett már meg ebből, amikor kárnak és szemétnek ítélt mindent, ami földi kincs a mennyek országának a javaiért. És Péter is megértette, ne ítéljük azért őt el, ezért a nagyon emberi, nagyon ismerős mondatáért, mert megértette később, hogy Jézus Krisztus nem veszendő holmin, nem holmi ezüstön, meg holmi aranyon váltotta meg őt, hanem az ő drága vérén. Ilyen a krisztusi csere arány. Végezetül testvéreim, az ige szakasz egy nagyon különös mondattal zárul. Azt mondja Jézus a tanítványainak, sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Milyen jó, hogy nem fordítva mondja, hogy nem úgy mondja, hogy sok utolsóból lesz első, és sok elsőből lesz utolsó, mert akkor egy negatív, befejező szó maradna meg a fülünkben és a szívünkben, hanem azt mondja, hogy sok utolsóból lesz első. És valóban ki is lehetett az utolsók között, az utolsó sorban, a legutolsó más, mint éppen az a bűnöző, az a lator ott a kereszten, aki Jézus mellett haldoklott. De halála előtt ki tudta mondani Jézusnak azt, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor majd eljössz királyságodban, uralmadban, országodban. És Jézus megígéri neki, ennek az utolsónak, az utolsó utáninak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Íme, testvéreim, ilyen gazdag, ilyen bőkezű, és ilyen pazarló az az isteni szeretet, amely Jézus Krisztusban jött el a világra, és nem fér bele semmilyen mérlegnek a serpenyőjébe. Hát velünk mi lesz? Föltehetjük mi is a kérdést. Erősítse szívünket, lelkünket ebből a mai igéből Jézus tanítása, az ő szavai, a bőkezű, szeretetét ránk pazarló mennyei atya, aki fiában nekünk is örök életet, királyságot, mennyek országát ajándékoz mindazoknak, akik ezt kérik tőle, akik szeretik őt, akik meg tudják tenni ezt a cserét életükben, hogy a szívük közepében, életük középpontjában, minden döntésük viszonylataként Jézus Krisztus álljon. Adja Isten, hogy így legyen ez közöttünk is. Amen. Imádkozzunk testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltó Urunk, köszönjük neked azt, hogy te ismersz minket, ismered egész életünket, a múltunkat, a jelenünket és a jövendőnket. Sokszor ez a jövendő olyan nagy súllyal nehezedik ránk, mert bizony igaz, hogy sokszor azt se tudjuk, mit hoz a holnap. Szeretnénk terhek nélkül boldogan élni ebben a világban, de te soha nem ígérted nekünk azt, hogy tehermentes és könnyű életünk lesz. Azt viszont megígérted, hogy mellettünk állsz a bajban, a teherhordozásban, minden fájdalmas órán. Hívhatunk, szólíthatunk, te reád számíthatunk. Így hozzuk most eléd fiatal testvérünk Bákai Márton életét, aki nagyon súlyos, nehéz műtéten esett át a napokban. Légy jelen, úgy, mint a vigasztalás istene a családban. Erősítsd a nehéz napokban Márton testvérünket, a te kezedben van mindannyiunk élete. És hisszük és valljuk, hogy a legjobb hely a mi életünk számára az a Krisztus szeretete, a Krisztus keze. Éppen ezért bárhogyan is fordul a földi világban a mi sorsunk, mi mindig tudhatjuk, ahogy ma is a keresztelési igében olvastuk, hogy te soha nem távozol el tőlünk, hanem velünk vagy minden napon. A világ végezetéig, a legtávolabbi percig, időig, amíg tart ez a világ. Legyen az ez a földi élet, vagy a mennyek országa. Így erősíts meg minket is, mindannyiunkat, Urunk. Tarts meg szeretetedben, őrizd meg a váratlan nehézségektől, és vezess minket életünk útján, ígéreted szerint el oda, abba a drága országba, ahol te magad készítettél helyet nekünk. Amen. Szeretett testvéreim, most egy csendes percben kiki önmaga szóljon az Úrhoz, magunkban fohászkodjunk. Tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Amen. Most pedig mondjuk el közösen és fennhangon az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.